Rádióegyetem. Mesétől a regényig. Szent Margit legendája. Sárdi Margit előadása.
Na, kollégák, folytatni fogom majd a magyarországi magyar nyelvű legendairodalomat, ahogy megígértem, csak az a sanda gyanúm van, hogy én a múlt órán elfelejtettem, vagy hát nem volt idő rá, hogy beszéljek vagy egy szót arról, hogy na végül is mikor keletkeztek a latin nyelvű legendáink, mert azt azért csak látnunk kell, hogy ezeknek a legendáknak a születése elsősorban politikai helyzettel magyarázható. Nem ájtatosság hívta őket létre, hanem államérdek. Attól eltekintve vannak kivételek, persze, kivétel például a legelső legendánk, a múlt órán azt hiszem említettem, hogy Miklós püspök a 60-as éveknek, már úgy értem, hogy az 1060-as éveknek a legtudósabb egyházi embere, az írt egy legendát a zoborhegyi nyitravidéki Szent Remetékről, Szent Zoerárdról és Benedekről, de az elszigetelt, nem is vált ismerté, nincsen kultuszuk, úgyhogy az ilyen elszigetelt próbálkozás volt. Az Árpád-házi szenteknek, a nagy tömegének a létrejötte, az csomópontokban, a legendáknak a létrejötte, csomópontokban történt, és szemmel láthatóan összefügg a királynak az érdekeivel. Az első nagy csoportozatot mindjárt, ez 1083-ban történt, amikor Istvánnak, Imrének és Gellértnek a szenti avatása megtörtént, szemmel láthatóan Lászlónak a szüksége volt rá arra, hogy saját többszörösen illegitim helyzetét valamilyen módon helyreüsse. Illegitim részben azért, mert élt még az előző király, Salamon, említettem, ugye, hogy a megalázkodó szentek között ő is ott van, aki Dalmáciába elvonult és remeteként fejezte be az életét. Nem volt meg a korona. Lászlót nem koronázták meg. Nem véletlen, hogy Mátyás király éppen Lászlónak a kultuszát erősítette. Mátyásnak is az élete legnagyobb bánata volt, hogy ő se jutott soha hozzá a koronához. Hát, Lászlónak szüksége volt arra, hogy a saját uralmának a törvényességét és szentségét aláhúzza, és erre a szent elődöknek a hangsúlyozása, pompása megfelelt, hogy ő sürgette azt, hogy ezek a szenti avatások megtörténjenek, és íratta meg az első legendákat. A következő ilyen csoportozat a 12. század eleje, amikor még szintén, na jó, megszületik a három nagy legenda, és megszületik az úgynevezett Hartwig legenda, még mindig Lászlónak a szükségére, amely az Istvánnak a két legendáját összecsiszolja. Aztán a 12. század végén szentjavatják Lászlót, ez pedig Kálmánnak volt az érdeke, akinek szintén problémája volt a legitimitással. Nagyon sokan ellenezték őt, vagy nagyon sokan nem szerették az ő trónra jutását. Nagyon erőteljes volt az úgynevezett álmos párt, az uralomból kiszorított és az uralkodása alkalmatlanná tett álmosnak a pártja nagyon erős volt, úgyhogy ő pedig Lászlónak a szenti avatásával húzta alá maga helyzetét, és hangsúlyozta az alkalmasságot a jogszerű jogfolytonossággal szemben, mint hogy László számára is nem a jogfolytonosság az uralkodásnak az alapja, hanem az alkalmasság. Kálmán számára is az volt. Így aztán ő szenti avattatja Lászlót, és ekkor keletkezik Lászlónak a legendája és a Gellért legendának a nagyobbik változata. No, ezzel voltam még adós az elmúlt alkalommal, és most akkor beszéljünk a magyar nyelvű egyházi irodalomnak a születéséről, és vele kapcsolatban a vallásos laikus mozgalmakról. Azt hiszem mondtam már, hogy írott irodalomban az anyanyelvűség először az egyházi irodalomban jelentkezik. Nem a világi irodalomban, hanem az egyházi irodalomban. Tehát nagyon fontos ezt tanulmányozni, és ahogy látni fogják, a magyar nyelvű epikus próza kifejlődéséhez erősen hozzájárult. Hozzájárult a latin is, mert akkoriban ugye az írástudók kétnyelvűek, és ezt említettem is a múlt alkalommal, hogy a latin irodalmunk a 16. századra kifejlesztett egy nemzeti irodalmat is, tehát nem csak egyházi irodalom volt latin nyelven, volt nemzeti irodalom is, de mi azzal nem foglalkozunk a nyelvi problémák miatt, mi keresünk az anyanyelvű irodalmunk, epikus irodalmunknak a gyökereit. És hát kiukadunk a vallásos laikus mozgalmakhoz, amelyek tömegszerű olvasmányokat először adtak anyanyelvünkön. A vallásos laikus mozgalmak létrejötte, kötve van az ezredfordulónak, a nagyvárosi civilizációinak a kialakulásához. Úgy az ezredfordulótól kezdve Észak-Olaszországban, Dél-Franciaországban, Flandriában már jelentős nagyságú városok alakulnak ki, tehát kialakul egy városi kultúra és egy városi életmód, egy polgári életmód, amelyik egészen más törvényeknek engedelmeskedik, mint a mezőgazdaságból élőké. És azt kell mondanunk, hogy egészen más világlátás, egészen más hit jár vele, az a bencés életeszmény, ami végül is a világtól való elfordulást, elvonulást hangsúlyozta. A bencés kolostorok kívül vannak a lakott helyeken. Ez a városlakóknak a számára nem volt vonzó. Ugyanakkor éppen a polgárság az, amelyik először találkozik azzal a jelleggel, hogy nem elégszik meg azzal, hogy a vallás az ő számára bizonyos kötöttségeket, bizonyos előírások betartását jelenti. Imádkozz, menj templomba, és alamizsnálkodj, és kezdj, persze tartsd meg a böjtöket. De nem ezt várja tőle. Valami elemi szükséglete van arra, hogy érzelmileg is azonosuljon a kereszténységgel. Hogy valami érzelmi élmény legyen a számára a kereszténység. Ez pedig a korszak vallásosságában nem kapta meg. Ugyanakkor a polgárság tagadhatatlanul akarja tágítani a társadalmi kereteit is. Egy 500 évig folyik ez a küzdelem az ideológiai síkon, és megejtően azonos célkitűzésű vallásos mozgalmakat eredményez. Kezdődnek az eretnek mozgalmakkal az ezredforduló táján, és majd fognak a reformációban kicsúcsosodni. Végül is ezeknek a mozgalmaknak mindegyike kísértetiesen hasonló célkitűzésekkel lép föl, a születési előjogok tagadásával, az egyházi szentség közvetítés, hogy is mondjam, csak demokratizálódásával, tehát hogy ne legyen az egyház monopóliuma a szentség közvetítése. Tehát hogy tulajdonképpen, hogy a vallás minél inkább magánügy legyen, ez minden időben a polgárság célkitűzései között szerepel, hogy az egyház az csak egy szervezet, de a vallás az magánügy. Később kifejlődik majd az is, de már itt gyökeredzik az, hogy az egyház világi hatalmát igyekeztek visszaszorítani. Ehhez az őskeresztény ideál fölelevenítését használták. De hogy az őskereszténységen még nincs egyház szervezet, ezért az ő számukra ez a nagyon rokonszenves. Tehát ezek a mozgalmak városi közösségekben bukkannak föl, nem egyformán radikálisak, hát most egészen mai fogalmakat fogok használni, vannak olyanok, amelyek reformmal akarják megoldani a problémákat, és van olyanok, hogy rendszerváltással. Hát igazából nem egyformán, élesen kerülnek szembe az egyházzal. Az egyház azonban azt kell mondanom, hogy teljesen készületlen erre az állapotra, hiszen a megelőző évszázadok, a népvándorlás és a kora középkor igazán másféle helyzetet alakítottak ki. Ez az elvonuló, a puszta világi egyházi dolgozik és imádkozik megosztásra alapuló forma volt az uralkodó, és hát húzamos ideig nem látják, hogy miért nem megy ez tovább. Csak látják, hogy Egyszerűen a városban élők kikerülnek az egyháznak a kereteiből, és nem akarják elfogadni ezt az eszményt, ezt a bencés, döntően bencés szerzetes eszményt, akárhány elágazása született a bencés eszménynek, az mind gyakorlatilag azért ugyanolyan maradt. Ez egy másik életmódra szólt. És az a városi papság, nevezik ugye a korszakban, hogy világi papság, amelyik elsősorban találta szemben magát ezekkel az új problémákkal, azt, mint mondtam, az egyházon belül is a hierarchiának az volt a legalján. Ez volt a legképzetlenebb, a legtanulatlanabb és a legalacsonyabbra becsült. Tehát az egyház semmilyen módon, sem szervezetileg, sem ideológiailag nincsen fölkészülve arra, hogy a városban élőknek a lelki szükségleteire valamilyen választ adjon, egészségére, nagy igazság. Bizony az egyház inog. Minden esetre ugye nagy különbség volt, hogy bizonyos irányzatok csak reformokat akartak, mások pedig alapból szembe helyezkedtek az egyházzal, és rendszerváltást akartak végrehajtani. És az egyház nem is egyformán reagált a kétféle törekvésre, tehát azokkal szemben, akik a reformokat akartak, inkább védekező álláspontot fogadott el. Amennyire lehet, engedményeket tett, igyekezett befogadni azokat, vagy valamilyen módon applikálni magához. Hogy úgy mondjam, ez volt a belső ellenzékük, amivel meg tudtak alkodni. A külső ellenzék, amelyik támadólag lépett föl vele szemben, avval szemben az egyház is támadó gesztusokat alkalmazott, szigort és kirekesztést. Ezeket előbb vagy utóbb eretnekségeknek nyilvánította. Hát nem mondom, sorolom föl az összeset, csak azokat, amelyekkel találkozhatnak. Észak-Olaszországban Waldensz Péternek a követői a waldensek, akikkel találkozhatnak. Dél-Franciaországban a katárok. Azzal tuti biztos találkoznak, ha másként nem Sütő Andrásnak a tisztákjában. Van több is, de hogy egy közép-európait is megemlítsek, amivel már találkoztak, a huszitizmus. Ugye emlékeznek rá, hogy a mi Zsigmond királyunk nem ebben a tisztségében, hanem mint német-római császár volt az, aki Husz Jánost magához hivatta és kivégeztette végül is. Egy pozitív eredménye azért van ennek az eretnek mozgalomra való szigorú és kirekesztő reagálásnak, mégpedig az, hogy 1216-ban az egyház életre hív egy szerzetes rendet, a domonkosokat, tehát megbízást ad domonkosnak, hogy szervezzen egy szerzetes rendet, kifejezetten az eretnekségekkel szembeni, hát most azt mondanám, hogy ideológiai harc céljával, tehát arra, hogy beszéljen velük, térítsen, prédikáljon. Úgy is hívták a domonkosokat Magyarországon néhány száz évig, hogy prédikáló szerzetrend. Tehát kifejezetten a szóbeli meggyőzésnek az eszközére hívták életre ezt a szerzetes rendet, és erre is képezték ki őket. Egy nagyon magasan művelt, és hogy úgy mondjam, rendkívül kommunikatív szerzetes rendé vált a domonkos szerzetes rend. És volt egy néhány mozgalom, amelyikkel szemben megengedőbb álláspontot tudott az egyház elfogadni, mert ők sem álltak élesen, vagy nem tudatosan kerültek szembe az egyházzal. A legkorábbi ilyen az úgynevezett devóció modern, vagy a legkorábbiak egyik. Az kifejezetten a magas írástudóknak a mozgalma, az érzelmi, a vallás érzelmi vonalának a hangsúlyozását, ezért devóció a neve. Mi azonban nem ezekkel foglalkozunk, hanem azzal a két mozgalommal, amelyik nagy lélek, a tömegeket mozgatott meg, de óriási tömegeket mozgatott meg, nagy társadalmi elterjedtségű, nem is fordultak szembe tudatosan az egyházzal, és hát ezt az egyház is tudta, hogy ekkora tömeget nem rekeszthet ki önmagából, mint amilyen nagy tömegeket ezek a mozgalmak uraltak, maguk mellé vontak, egy népet nem lehet leváltani, ez már akkor is nyilvánvaló volt, noha a mondást még nem ismerték. Így segítette a velük való egyezkedést, hogy ők az egyházat csak megjavítani akarták, vagy csak akartak az egyházon belül egy olyan irányzatot, amiben az övék belefér. Ezek az úgynevezett vallásos laikus mozgalmak, amelyekben, különösen a ferences ideológiában, végül is egy új vallási magatartás körvonalazódik, amely az érzelmi azonosulást teszi az egyházhoz való tartozás, vagy a vallás alapjává. Tulajdonképpen a polgári életmódnak megfelelő vallásosságot találják meg. Na most, magunk között szólva. Azt én most ilyen világosan szét tudtam választani, hogy ez eretnekség, ez meg nem az. Ez reformokat akart, ez meg rendszerváltozás. Na, de ez nem volt eleve eldöntve. Ez időjártával derült ki, hogy az egyiket le lehet szerelni, együtt lehet vele jönni a másikkal, meg nem. De amikor zajlanak ezek, több száz év hosszat ezek a mozgalmak, akkor nem volt világos, hogy melyik hogyan fogja végezni. Jusson eszükbe, hogy mind a két nagy vallásos laikus mozgalom erősen eretnek gyanús volt a maga fellépése idején, és csak időjártával sikerült az egyháznak valamilyen módon ezeket magáévá tennie. Mint hogy ez volt a korábbi, ma először a nőmozgalommal, a beginizmussal fogunk foglalkozni, a következő alkalmat tartjuk fönn a ferencességnek. Az a szó, hogy begina vagy beginizmus, az vitatott eredetű. Összekötik Albi tartománynak és városnak a nevével, amely a Katárvidéknek a központja volt. Így, hogy Albigensis. Tehát ezt a bigen szót próbálják meg a beginizmus tövévé tenni. Próbálják Nagy Károly unokájának, Pipinnek a lányáról, Szent Beggáról elnevezetnek tartani. Ez a 7. században élt és vált szenté. Volt továbbá egy liezsi pap, Lambert Libeg, aki igen hamar már a ezredforduló után hamarosan próbálkozott a városi lelki gondozással. Tehát azzal, ami aztán ezeknek a reformszerzetrendeknek a legnagyobb eredménye volt, hogy a városban élőknek a lelki igényeit fedezték. Megpróbálták tehát az ő nevéből is eredeztetni. És van még egy lehetőség, a bézs szín szótövét adó beg, a nyersgyapjú színe. Hölgyek nyilván tudják, hogy a bézs szín az melyik, az egy olyan piszkos fehér. Az a tisztítatlan nyersgyapjúnak a színe. Ez most a mi számunkra világos, de nem felejtik el, hogy a középkorban minden szabályozva van az öltözködés is. Tehát az, hogy ki milyen ruhában jár, abszolút módon megszabja, hogy hová tartozik, és fordítva is, tehát nem ötletszerűen öltözködöm így vagy úgy, az se volt szabadon választott, hogy ki mekkora gyertyával világíthat magának, egykarú gyertyával, kétkarú gyertyával, vagy háromkarú gyertyával, nem ugye. Mekkora uszájt varrathat a ruhájára. Nem szabadon választott. Meg van szabva, hogy milyen társadalmi álláshoz, mekkora uszáj. A ruha, is, ruha színe is meg van szabva. Továbbá, a középkorban rendkívül erősen él a színek szimbolikája, és ezt ki is használják. A bencés rend fekete ruhában jár, és az összes elágazása a feketének és a fehérnek valamilyen kombinációja, fekete-fehér, fekete-fehér. Aztán a 13. század legvégén egy magyar alapítású szerzetes rend is keletkezik, a pálosoké. Múlt alkalommal beszéltem az erekie rablásról. Hát a magyaroknak sikerült Remete Szent Pálnak a holttestét Magyarországra hozni, kikerültem az igét. Most ne kérdezzék meg nekem a hitelességét, kék mindegy. A hit dolgait nem lehet így megközelíteni. Nálunk van Remete Szent Pálnak a holtteste, egy magyar alapítású rend, az a pálosoké épült rá. Hófehérben járnak. De ezek mind extra színek, ugye érzik, a fekete és a fehér. Az nagy gondosságot igényel, és nem is olyan egyszerű előállítani. És akkor velük szemben ott van a szegényeknek az öltözéke, a tisztítatlan nyersgyapjú. Olyan, amilyen. Ilyen piszkos színű. És amikor a ferences mozgalomnak a résztvevői, majd később a domonkosok is, amikor domonkos találkozott személyesen Ferenccel, akkor meggyőződött róla, hogy az ő eszméi, Ferencnek az eszméi mennyire alkalmasak lennének az ő rendje számára is, és akkor átvette ezeket. De annantól kezdve aztán időjártával a domonkosok is ilyen piszkos színű nyersgyapjúban jártak. Tehát a reform szerzetes rendek tudatosan vállalták a közösséget a szegényebb rétegekkel, az ellátatlanokkal, a gondozásból kiszorulókkal, és hordtak, hogy úgy mondjam, az előkelő egyházi rendekkel szemben, ilyen fehér és fekete ruhát viselő egyházi rendekkel szemben ebben a tisztítatlan nyersgyapjúban. Most nem tudom megmondani, hogy a négy eredeztetési lehetőség közül melyik adta a beginizmusnak a nevét, lehet, hogy mind a négy belejátszott. Lényeg a lényeg, hogy a 13. századra már biztos, hogy virágjában áll egy döntően női mozgalom, a beginizmus. Jellegzetesen az iparosodott vidékeken terjed el, azokon a vidékeken, amelyek eleve túlnépesedtek az ezredforduló utáni évszázadokban, mert a városok magukhoz szippantották a másút megélni nem tudó rétegeket, és ezeknek a vidékeknek a fő férfi lakossága volt az, ami ugye munkára nem találván, nagyon mobil lévén könnyedén vált a keresztes hadjáratok résztvevőjévé. Tehát a keresztes hadjáratoknak a seregeivel óriási számban vonultak el ezekről a vidékekről férfiak, és hát mint tudjuk, elvétve jött belőlük haza csak néhány. Tehát éppen az iparosodott vidéken, hát én nem tudom, hogyan számolnak a történészek, és ezt meg is hagyom nekik, ők úgy számolják, hogy körülbelül 22 millió ember áldozattal jártak a keresztes hadjáratok száznál valamennyivel több év alatt. Az nagyon sok, ha meggondolják, hogy itt éppen ezeken az iparosodott vidékeken ennyi ellátatlan nő maradt. Valaki nem tudott férhez menni, vagy özvegyen maradt, mert elment a férj. Tehát egy ellátatlan női tömeget hagy maga után a keresztes hadjáratok szívó hatása. És döntően szegény nőket hagy maga után. De a korszaknak a nemesi monostorai képtelenek arra, hogy ezt a nőtömeget fölvegyék. Mennyi szolgáló nővér kellett egy kolostorban? Néhány. Hát tömegesen nem tudták ezeket fölvenni. Így ezek az ellátatlanul maradt nők közösségekbe tömörültek, és közösen védekeztek az őket legjobban fenyegető veszélyek a nyomor és a prostitúció ellen. A nyomor ellen úgy, hogy dolgoztak. Szőttek, fontak. Mit tudtak volna egyebet csinálni? Szőttek, fontak. Éppen ezeken a vidékeken, ezek a közösségek szolgáltatták a most éppen itt nem véletlenül kiépülő textiliparnak a bedolgozó rétegét. De pont ez az időszak, és pont ez a terület az, ahol a textilipar olyan hirtelen és erőteljesen fölvirágzik. Nem véletlenül. Egy ilyen háttér réteg van mögötte. A közös munkával tehát védekeznek a nyomor ellen, és a prostitúció ellen pedig a tisztaság kultuszával. Katalin szokták leginkább a védőszentjüknek tartani, akinek a neve a tisztaságot jelenti önmagában. Egyébként ugye abban, hogy Katarina, belelátták a katár szót is, ami az ő számukra szintén vonzó rokonság volt, hiszen a katár eretnekséggel ők rokon eszméket hirdettek. Ez a beginizmus huzamos ideig rettenetesen eretnek gyanús volt. Nagy számos beginát égettek meg a történelem folyamán eretnekség vágyával. De az biztos, hogy olyannyira elterjedt ezeknek a nőknek az eretnekként való kezelése, hogy ezen a vidéken, éppen ezeken a vidékeken az a szó, hogy texerant, tehát textillel foglalkozó, magyarul úgy mondanám, hogy takács, önmagában azt jelentett, hogy eretnek. Önmagában, a szó maga nem csak azt jelentett, hogy takács, hanem azt is jelentett, hogy eretnek. Tehát rettentően eretnek gyanús társaság. Az a kultusz, amit őt kialakítanak, az aszketikus és misztikus, mind a kettő nagyon idegen az egyház korabeli álláspontjától. Az egyház nagyon szívesen vonta volna saját irányítása alá, szervezetileg úgy, hogy megpróbált felügyeletet adni nekik, és sorra rendre adta a premontréiek és a ciszterciták felügyeletébe ezeket a közösségeket. Ez nem sikerülhetett, mert mindkét szerzetesnek annyira idegen az eszmeisége és az életmódja ezeknek a közösségeknek az életmódjától, hogy egyszerűen ez mind csődbe ment ez a próbálkozás. Amikor aztán a ferencesség, hát a ferencesség az ugyanez az ideológia, a ferences mozgalmat is leszerelték és rendi alakították, és a ferenceseket bízták meg, vagy a domonkosokat bízták meg ezeknek a közösségeknek a felügyeletével, akkor már sikeres volt a próbálkozás, mert ezeknek a reformszerzetes rendeknek az eszmeiségével tudtak közösséget vállalni. Így aztán előbb-utóbb ezeknek a reform szerzetrendeknek az irányítása alá vonva elrendelték, hogy lépjenek be ezekbe a szerzetes rendekbe ezek a nők, és 1311-ben állapíthatjuk meg, hogy most van a vége ennek, ahogy úgy mondjam, szabadon élő begina életmódnak. Innentől kezdve Begina csak a szerzetes rendeken belül létezhetett. Tehát azt a nevet, hogy Begina, senki nem hordhatta szerzetes renden kívül, csak a valamelyik kolduló renden belül. Ez volt a szervezeti irányításnak a megoldása. Az ideológiai irányítást pedig úgy oldották meg, hogy ellenőrzött anyanyelvű szövegeket adtak nekik. Ez a mi számunkra nem világos, mert mi nálunk még az is truváj bebizonyítani, hogy egyáltalán volt nálunk beginizmus, de ezeken az iparosodott vidékeken számos Begina ír könyvet, meglehetősen misztikus és néha rendkívül eretnek gyanús könyvet, de hát ezeket akarta kiszorítani az egyház azzal, hogy ellenőrzött szövegeket ad nekik. Ha valaki járt már az egykori Németalföld területén, tehát Belgiumban, Hollandiában, akkor nem kell gondolkodnia rajta, hogy megtalálja a beginizmusnak a nyomát. Nálunk a település szervezésnek a középpontja, ami ugye minden falunak, minden városnak ott van a közepén, az a templom és a polgármesterségnek a háza, vagy tanácsház, vagy akármi, tehát a civil önkormányzatnak a háza. Nyugat-Európában a templom, a mázsaház mellett, ami sajtház, vagy húsház, vagy posztóház, attól függően, hogy mivel kereskedett az illető község, emellett a település szerveződésnek a központja a Begina udvar. Attól függően, hogy Flamand vagy Vallon vidéken járunk, nevezik ezt Beginhofnak vagy Beginázsnak. Tehát nem kell gondolkodnunk rajta, a mai napig megvannak ezek. Nagy területű, apró kicsi házacskákból álló kis lakótelepek, hogy mondjam. Most is, mit tudom én, Lővenben most is diákszállásként használják ezeket az apró házacskákat. Nálunk nem ilyen egyszerű, de nálunk a történésznek dolgoznia kellett, hogy bebizonyítsa, hogy nálunk is voltak beginák, de Mezei László szorgalmas gyűjtő munkájának köszönhetően már világos, hogy a mi városaink mellett, nem bent a városban, ott csak magányosan éltek beginák, de a városok mellett szintén kialakultak ilyen begina társaságok. Nem, ezt ugye sokszor elfelejtjük, hogy a városaink egy része ebben az időben még idegen. Hát vannak flandriai eredetű telepesekkel benépesített városaink, német telepesekkel benépesített városaink, akik még tartják a kapcsolatot az anyaországgal, és az eszmeiséget is áthozzák. Tehát Brassó, Szeben, német város még a korszakban, mellettük is vannak Begina udvarok. Vác és Pozsony részben német, ott is vannak Begina udvarok. Volt Begina udvar Buda és Esztergom mellett is, mint hogy majd mindjárt látni fogjuk, Veszprémben is volt Begina udvar. Ezek magyar városok voltak. Tehát nem csak külföldi beginák élnek Magyarország területén, hanem magyar beginák is élnek. Előbb-utóbb az irodalomban is látszik, hogy női közösség is tömegesen vesz részt a vallásgyakorlásban. Megszületnek olyan műfajok, amelyek az ő számukra készülnek. A kánció, amely nem a szertartásnak a része, hanem hangulatélő készítésre szolgál egy szertartás előtt. Ez úgy tűnik, hogy eléggé női közösségnek szól. Az Ómagyar Mária síralomról feltételezik, hogy ilyen nőknek, női vallásos közösségnek szóló kánció, nem szertartási ének, ez nem olyan jellegű, a szertartáson belül nem hangozhatott el. És ahogy mondtam, volt egy kolostor Veszprémben is, amely Begina gyülekezetből, Begina közösségből alakult át. 1240-ben lép elénk a mint kolostor, amikor is Bertalan veszprémi püspök birtokokkal látja el a kolostort. Nem megalapítja, hanem birtokokkal látja el. Úgy tűnik, hogy itt már huzamos idő óta élt egy Begina közösség, amelyet Bertalan rendeletével alakítanak át szerzetességgé. De ekkor már egy emberöltő óta éltek itt nők, 46-47-ben, tehát alig 6-7 évvel ezután az átalakulás után adja a királyi házaspár a kicsiny Margitot Veszprémbe, ebbe a Szent Katalin kolostorba. És a Margit legendából tudjuk, hogy eddigre már vannak ott olyan nők, akik az egész életüket már szinte leélték itt ebben a közösségben. Még a neve is, hogy Szent Katalin kolostornak hívják, egy picit azért arra enged következtetni, hogy Begina eredetű ez a közösség, ami Apáca kolostorrá alakult át. Nos, 46-47-ben adják Margitot Veszprémbe, oda van írva, nem kell gondolkodni rajta, ugye mi tudjuk, hogy Margit 42-ben született, hiszen még nem takarodtak el a tatárok, azért kínálta őt föl a királyi házaspár, mint egy áldozatként, és az van írva a legendában, hogy még jól nem szólhat vala, tehát még nem tudott igazán jól beszélni, amikor beadták. Hát 46-47, valami etáj történhetett, hogy beadták. Ugyanebben az időben kezdi el IV. Béla a Nyulak szigetén építetni azt az apácakolostort, domonkos apácakolostort, amely aztán Margit életének a színhelye lett. 52-ben készült el a kolostor, ekkor Margittal együtt 18 apáca költözik föl Veszprémből a Nyulak szigetére. Azok, akik vele jöttek, képzetlenek és műveletlenek, amikor aztán a vallomásokat teszik Margit életének a szentségéről, sok azt se tudja megmondani, hogy hány éves. Tehát ezek valóban szegény származású és műveletlen beginák voltak. Ám de itt a Nyulak-szigeti kolostor már egészen más jellegű. Margit él itt, a király lánya, és a főúri kisasszonyokat, a király és a főurak házából származó hölgyeket vonzani kezdte a kolostor. Tehát ideiglenesen vagy állandó elhivatottsággal számos magasrangú hölgy került be a kolostorba, akik egészen másfajta életmódot éltek, nem önként jöttek, világért nem volt nekik igényük arra, hogy ők valóban önmagukat megalázva, a szerzetesen szabályait betartva érzelmileg tartozzanak ide, csak egy rangjukhoz, presztízsükhöz méltó megélhetést kerestek itt, és nyilván annyiszor bújtak ki a kötelesség teljesítés alól, ahányszor megtehették. Ennek a feszültségnek, vagy ennek a kettőségnek a nyoma a Margit legendában mindenütt ott van. Én most úgy azt mondom, hogy a Margit legenda, de azt azért tudniuk kell, hogy azért ez koránt sem ilyen egyszerű ez a kérdés. Nagyon bonyolult a leszármazása, én most nem mondom el önöknek, hogy milyen, ami be van karikázva, az létező legenda, nem mindegyik maradt fenn. Tehát még végső soron is öt legenda áll rendelkezésre, de mi csak egyről beszélünk, a Magyarországon fennmaradt Margit legendáról. Mindjárt elmondom, hogy hogyan keletkezett. Margit halála után azon nyomban a gyóntatója, Marcellus megírta Margitnak a vitáját, az életrajzát, az élettörténetét. 76-ban pedig, 1276-ban járunk, el is kezdték a vallomásokat gyűjteni Margit életszentségéről, tehát kanonizációs jegyzőkönyvek születtek a Margitról. Ebből egy latin nyelvű legenda készült először, ugye összevontan, amellyel azonban mi most nem törődünk, csak megjegyezzük, hogy aki a magyar nyelvű Margit legendát fogalmazta, az alapvetően a latin nyelvű legendából dolgozott, de ennél többet is tudott. Ismerte még azokat az embereket, akik együtt éltek Margittal, tehát egy picit többet tud, mint a latin nyelvű Margit legenda. Végül is 1310 táján Erzsébet, Árpádházi hercegnő számára foglalják össze magyarul ezt az anyagot, a Marcellus által írt legenda és a kanonizációs jegyzőkönyvek alapján. Nem tudós mű, ahol fordítja az eredetét, nem mindig tuti biztosan találja el a megfelelő szavakat, mindazáltal nem csak fordítás, mert több helyütt gazdagabb adatokban, mint a latin eredeti. Használta tehát, de nem egyszerűen fordította a latin legendát, belső hagyományokat is felhasznált. Aztán valamikor a 14. század második felében átdolgozták a Margit legendát, és hogy úgy mondjam, modernizálták, tehát újra helyhez kötötték, tehát bizonyos helyekről megmondja, hogy akkor a kis sötét konyhában főznek vala meg, mert azon a helyen, amit mi most Szent Margit asszony helyének hívunk, tehát egy picit a helyi hagyományt akkor már bevonta. Ez a példány azonban szintén nem maradt ránk. 1510-ben Ráskai Lea volt az, aki átmásolta újra, a legtudatosabb másolóinknak az egyike, és végül is ez a szöveg az, ami ránk maradt. Hogy Margit szenti avatásának a történetét azért befejezzem, ugye, hogy fölvették a szenti avatási jegyzőkönyveket, na és nem történt semmi. Magyarországon szívósan szentnek tekintették, és a kultusza erős, de és a domonkos rend ápolja saját rendjén belül a kultuszát, de igazából csak 1789-ben engedélyezték a kultuszát. Annak ellenére, hogy közben több király, közben Mátyás is erőteljesen sürgették. De nem hagyták helyben. Tehát, hogy úgy mondjam, 1789-től kezdve az egyház mint boldogot tekinti őt, de csak 1943-ban engedélyezték a szenti avatást. Visszatérünk a Margit legendához. Ez a magyar nyelvű Margit legenda így, ahogy Ráskai Lea másolatában ránk maradt, négy jól elkülöníthető részből áll. Az egyik Margit vitája az életrajza, inkább azt mondanám, hogy az életmódja. Hogyan élt, mit csinált? A második tartalmazza a csodatételeit, ez már az igazi legenda darab. A harmadik és negyedik rész szemmel láthatóan az aktáknak, a jegyzőkönyveknek a magyarra fordítása, a harmadik rész tartalmazza az apácák vallomásait, a negyedik rész tartalmazza a papok és világiak vallomásait. Nézzük meg hát, hogy a Margit legenda hogyan őrizte meg az emlékét annak, hogy ez egy Begina közösségből származó közösség volt valaha. Margit őszintén vállalta a hivatását, és ő magát valóban áldozatként Istennek akarta szentelni. Ő tehát, hogy úgy mondjam, ezzel a Begina eszmeiséggel azonosult. Nem azonosult ezzel az eszmeiséggel az oda költöző számos főúri hölgy. A kolostorban meglehetősen nagy ellentétek uralkodnak, és ezt a legenda világosan érvényre juttatja. Ez a kettős hagyomány bizony eléggé megmérgezte a nyulakszigeti kolostor belső életét. Vannak, akik igyekeznek követni Margitot, osztoznak vele. Jó lehet, nyilván a szentségnek ezt a mértékét nem tudják elérni. De azért osztoznak Margit eszmeiségében. És van egy egész sereg ellenzője, irigye és támadója, akiknek a szemében Margit maga az eleven szemrehányás, akik miatt soha nyugodtan nem élhetnek a kolostorban, mert mindig ott van, ha a király lánya így él, akkor őnek is sincsen módja másként élni. Úgyhogy hát meglehetősen haragudtak Margitra. Úgy tűnik, hogy Margit a szélsőségekig elment ennek az életmódnak a követésében, és ennek az eszmeiségnek a követésében. Ezt világosan mondja a szöveg, hogy a Margit királyi édesanyja, ugye a királyné huzamos ideig, sokáig gyakran meglátogatta, és hozott neki mindenféle ruhákat, egyebeket. De Margit ezeket azonnal tovább ajándékozta. És mikor legközelebb jött a királyné, akkor a kolostornak a vezetője futkosott, mint pók a falon, hogy gyorsan foltozzák meg Margitnak a ruháját, mert hogyha a királyné rongyos ruhában találja a lányát, nem fogja a kolostornak megköszönni. Ezt a méretű szentséget természetesen sokan nem tudják követni. Vannak, akik, hát talán verbálisan sértegették Margitot, gondolom, hogy ez történt, azt mondja a legenda, hogy az ő alkalmatlan üvöltésekkel zavarják Margitot. Hát gondolom, hogy szitkozottak, fenyegetőztek, vagy csak egyszerűen kellemetlenkedtek neki. Néha ennél többre is sor került. A legenda azt mondja, hogy egy Margit nagyon alázatos életet élt. Emlékeznek, a múlt alkalommal mondtam, hogy van a megalázkodó szenteknek egy típusa, Margit ezek közé tartozott, akik általában magas származásúak, de rendkívül alázatos életet élnek, magukat a legkisebbnek tartják, mindenféle alandas munkát elvégeznek. Margitról is tudjuk, hogy ezt csinálta. Hogy ő volt az, aki a nagy hidegnek az idején a halakat megfaragja vala, tehát lepikkelyezte, úgyhogy úgy megfagyott a keze, hogy a vér kijő vala az ő kezéből. Vagy ő volt az, aki söpört, vagy ő volt az, aki tüzet rakott a konyhán, vagy ő volt az, aki a szükségnek helyét, kit ma Dunának hívunk, megtakarította, hogy amikor onnan kijött, a ruhái megfertésztetvén a többi szoror elszaladt előle. Igaz, hogy aztán volt közöttük egy olyan szoror, aki azt látta, hogy Margit ruhájában a férgek gyöngyé változnak. Tehát ez jó, a legenda maga ezt pozitívra fordítja, de ezért csak gondolják meg, hogy ezt a munkát is ő végezte. No, aztán egyebek között ő nem evett az első asztalnál, ahol a többi apáca, hanem másodasztalnál evett a szolgáló lányokkal. Ugye akkor már kiszedegették a mit tudom én, a kondérból a színét a kajának, már koszos az asztal, meg már lucskos is. Na, ők akkor terítettek maguknak, és ők akkor étkeztek. Margit, ameddig az apácák étkeztek, nem maradt ott, hanem mosdóvizet hozott nekik, kézmosóvizet, hogy moshassák a kezüket, és elment a maga helyére imádkozni. Azt mondja a legenda, hogy egy ízben azonban, amikor a apácák a szórorok kezének mosadékját ki akarta vinni, nem bírta el a víznek sokasága miatt, tehát túl sok volt, nem bírta el, és hívva hozzá egy szórort, Bodoldi, szóror csengét Bodoldi ispánnak leányát, hogy őtet segillené. Na, az ispán akkoriban még nem olyan ispán volt, mint amilyet önök a Ludas Matyiba hallottak, hogy ispán. Nem, az ispán ekkor még várispán. Tehát, minthogy azt mondanám, hogy főispán. Nagyon nagy úr. Ha egy ilyen nagyon nagy úrnak a lánya, Bodoldi Csenge bekerült ide a kolostorba, hát ő akkor is kisasszonynak tartotta magát. Őt elhívja Margit, hogy vinné ki a víznek, a szororok kezének mosadékját. Tehát a szoror elméne, és amikor az ajtón kívül jutottak, kezdé Szent Margit asszonyt arcul verni az moslékvízzel. Jó, a legenda úgy folytatódik, hogy Margit ezt is elszenvedte, és csak annyit mondott neki, hogy szerető atyám fia, mit mívelsz? De nem, ebből, nem erre akartunk kiukadni, hanem arra, hogy nem szegülhetett szembe vele nyíltan. Nem mondhatta azt, hogy én bizony nem viszem, mert ha a királylánya viszi, miért mondhatja ő azt? Ő nem mondhatja azt, hogy én meg nem. Hát elment. De csak az ajtón túl, amikor már nem látták, csak kellett eljutniuk, és ráborította Margitra a moslékvizet. Hát bizony a legenda maga belekódolva az epikumba mutatja, hogy mekkora feszültségek voltak a kolostorban a kétféle hagyomány összeütközése miatt. Mindemellett Margit nem a világtól elvonult szűz, hanem nagyon éles politikai állásfoglalások is tarkítják az életét. Éppen már x idő elteltével negyedik Bélának ugye vitája támad a fiával, ötödik Istvánnal, és eléggé élesek ezek az ellentétek. Úgy tűnik, hogy Margit ebben az összeütközésben inkább a bátyját pártolta, mint az apját. Legalábbis úgy tűnik, hogy a királyi pár egy idő után nem látogatta Margitot, és tüntetőleg máshova temetkeztek, míg ötödik István Margit mellé temettette magát. Tehát közöttük volt egy nagyobb összetartozás érzés. Nos, azt mondja a legenda, hogy Margit tájékozódott a világban, és abban állást foglalt, mégpedig felelősen és bátran. Azt mondja, mindeneknek felette hallja vala és érti vala anyaszentegyházat nem csak Magyarországnak különb-különb részeibe, de bizonnyal még ennek felette sok egyéb keresztény országoknak részében es, kemény fejedelmeknek, pogánoknak milatta elnyomottatni és szaggattatni. Szegényeket és ártatlanokat annyira nyomorétnak vala meg, hogy az ő kiáltások mind mennyországiglan felhallik vala, miképpen ezt szent szűznek beszélik vala. Tehát ő meghallgatta ezeket a híreket. Annyi nagy háborúság veszedelm vala, hogy senkinek nem kedvez vala. Mindezeket halván ez szent szűz sír vala nagy bőséggel, és az ő testét ösztövéréti vala bőtökkel, és felöltözik Cilíciumban, ugye Vezeklőövben, ez meg is maradt egyébként, jó ma agyon van drága kövezve, tuti, hogy Margit nem drága kövezte a Vezeklőövét. Olyha siratván mindeneknek az ő álnokságokat, kiket az időben az Úristennek tesznek vala, és siratja vala a megnyomorultaknak az ő nagy háborúságokat. Hát ebben a fölfordult világban ő a szegényekkel, az elesettekkel osztozott velük vállalt közösséget. Ez messze nem vallási ellentét. Kemény fejedelmeknek miatt, akik csak névvel keresztjének, kiknek ő sokaságot akkoron eléggé uralkodik vala, na, ez ilyen gonosz népeket, hogy Urunk Jézus Krisztus ne engedje ő magát káromlatni általuk, ezeket kéri és kérettetni vala Úristentől ez a szent szűz. Hát felelősnek érzi magát, ezért ő is, és értük akar valamit tenni. A barátai nem értik ezt a nagy felelősség érzést. Mikor az ő nagy keserűségét látnák a szororok, ő rajta könyörülvén úgy mondnak vala ő neki, mit teneköd benne, mit gondolsz te vele? Mit teneköd benne, mi közöd van hozzá? Mire, hogy minden történet érte, tennen magadat gyötröd? Tehát a szentséges szűz Szent Margit asszony az ő szívének mélységéből vonván nagy fohászkodást ezenképpen felele. Anya Szent Egyház, minden hű keresztényeknek anyja az ő drágalátos tagiban metéltetik, és igen keményen gyötretik, és ti azt mondjátok én nekem, mit enököd benne? Hát ti, amikor látjátok, hogy az egész világ milyen rosszul folyik, azt kérdezitek tőlem, hogy mi közöm hozzá? Volt köze hozzá, akart velük osztozni, és akart rajtuk segíteni. És ebben, akik ellen fordul az állásfoglalásaival, ezek között egyházi és világi méltóságok egyaránt vannak. Igen nagy méltósággal ékesült személyeknek is az ő gonoszságokat nyilván megutálja vala. A nyilván azt jelenti, hogy nyíltan, tehát nyilvánosan. Azaz királynak, az ő atyának és atyafiának, István királynak és egyéb uraknak, még ennek felőtte egyházi fejedelmeknek, érsekeknek, püspökeknek gonoszságokat is nyilván megutálá. Tehát határozottan állást foglalt mellettük, és ez a felelősségvállalás, a felelősségvállalásának ez a képessége, és a szegények sorsában való osztozás határozottan a Begina hagyományokhoz kapcsolja őt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy maguk a vallomástételek is mutatják, hogy számos Beginával személyes kapcsolatban volt. Vác mellett, Esztergom mellett, Buda mellett lakó Beginákkal volt személyes kapcsolata, akik aztán a halála után vallomást tettek az életéről. Ezt nem részletezném, jó? Maradjunk ennyiben. Maga a legenda író is határozottan osztozik abban a hagyományban, amelyben Margit is osztozott. Az egész legenda számos olyan fordulattal, legendában számos olyan fordulat bukkan fel, ami a Margittal való eszmei osztozást és a többi szoror elítélését tartalmazza. Amikor Margit életmódjáról ír, azt írja, ó szerető atyám fiai, bizonyában csoda, hogy a mi kemény szívünk ketté nem repede szentszűznek ő alázatosságát halván, mikoron mi meggondoljuk, hogy mi semmik vagyunk őhozzá képest, de mégsem tudjuk magunkat úgy megalázni, miképpen ez szentszűz. Vagy amikor elmondja ezt a történetet arról, hogy a szükségszéket is Margit tisztította meg, akkor is azt mondja, olvasom a bekezdést, jó? De ó, szerető atyám fia, nem csak ezeket teszi-e szent szűz, de még ennek felette a szükségek helyét, amit mi Dunának hívunk, nagy gyakorta megtisztítja annyira, hogy mikoron ez alázatos szűz kijön vala a szükségszékből, az ő ruhái megfertőztetvén a nagy rúdságokkal, a szororok közül némelyek látván őt ilyen szörnyen megfertőztetvén elfutnak előle. De szentséges szűz mindezeket nagy szeretettel és alázatossággal teszi, úgyhogy mindenek csodálkoznak rajta. És nem láttatik ő lenni királynak leányának, de láttatik lenni valamely utálatos személynek. Íme szerető atyám fiai, ilyen a magyari király leányának gyönyörűséges élete. Kérlek, gondoljad meg, ha te őt ott láttad volna, hagytad volna-e ő neki ezt mivelni? Csak te magad lássad. Hogy ebben a két mondatban mennyi figyelemre méltó dolog van. Kezdjük az elején. Azt ábrázolta, hogy Margit olyan mocskos, hogy a többi szoror elfut előle. És azt mondja rá, íme szerető atyám fiai, ilyen a magyari király leányának gyönyörűséges élete. Duplán ellenpontoz. Most mondja, hogy a magyari király leányáról van szó, amikor olyan mocskos, hogy elfutnak előle, és most mondja, hogy gyönyörűséges az élete, amikor koszos. Tehát nagyon tudatosan játszik ő ezekkel az ellentétekkel. Azt ne gondolja senki, hogy kezdőíró volt ez. Nagyon tudja, hogy mit csinál. Úgy tud az érzelmekkel bánni, ahogy csak igazán jó író bánik vele. És akkor azt mondja, hogy kérlek, gondoljad meg, hogy engedted volna-e neki ezt mivelni. Csak te magad lássad. Nem nyilvános fogadkozásként, nem. A lélek belsejébe utalja a kérdést. Csak vesz számot magaddal, hogy te hogy foglaltál volna állást ebben a helyzetben. Még egy jelenséget mondanék, mielőtt folytatom. Mégpedig azt, hogy a Margit minden bizonnyal tudott latinul olvasni, benne van a legendában, föl tudja olvasni azt a szöveget, ami neki jut feladatul. Mikor ön elhivattatik a Cantrix-tól, tehát az előimádkozótól, hogy megmondja az ő versét, tehát felolvassa azt a verset, azt a szöveget, ami neki jutott, tehát elmegyen vala és megmondja vala. Aztán ismét megtér vala az ő imádságára. Tehát el tudta olvasni a latin szöveget, de úgy tűnik, hogy a latin szöveget nem értette. Tehát tudott olvasni, de nem értett latinul. Tehát a latin szöveg az ő számára érzelmi élményt nem jelentett. E szentséges szűzmikoron akarja venni a Krisztusnak ő szent testét, tehát áldozáshoz készül, annak előtte egy nappal elkezdi vala vecsernyétől fogva, és áll vala imádságban nagy ájtatossággal és síralommal. Mikoron a Cantrix szól neki, hogy most azonban te jössz az olvasásra, elmegy, fölolvassa, és visszamegy az ő imádságára. Tehát az, hogy ő fölolvasta azt a részt, az az ő számára nem volt érzelmi élmény, az egy kötelesség volt. Ez nem azt jelenti, hogy ne érintkezett volna, ne találkozott volna magyar nyelvű vallásos szövegekkel. Úgy tűnik, hogy elég jelentős számú anyanyelvű vallásos szöveg már rendelkezésre állt. A szívünk sír érte. Ezeket azonban úgy tűnik, hogy nem ő olvasta, hanem ezt mind hallgatta. Judika vasárnaptól fogva, nagy szombatig minden napon megolvastatja a passiót, Krisztusnak kínját, és hallgatja nagy ájtatossággal lábinálva egészségére. Hallgatja vala nagy kívánsággal, szeretettel, alkalmas időn Istennek igéjét, prédikációit, szentatyáknak életeket és egyéb szenteknek legendáit, életüket és példákat. Hallgatja a vasablakon valamely szórorral, némikoron pedig a kapitulumházban fráter Desideriustól, avagy egyéb frátertől. Annak utána elmegyen a Szent Szűz a szórorokhoz a mívelőházba, és megmondja nekik a szenteknek életüket. Tehát azonnal tovább is adta, értette, hogy mit hall. Eszében forgatja vala gyakorta, és néha egyebekkel is beszéli vala az ő nemzetének, elejének életét és életük szentségét, azaz Szent István királynak életét, és meggondolja vala Szent Imre királyfinak is ő életét és ő nemességes szüzességét. Meggondolja Szent László királynak életét. Meggondolja vala Szent Erzsébetnek az ő barátjának és szerelmes nényének szentséges életét. Hát számos legenda vita áll rendelkezésre a korszakban, ő ezeket ismeri, de nem olvassa, csak hallgatja. Ha olvas, az latinul történik, és az ő számára nem ad különösebb érzést, vallásos élményt. Ezt tudniuk kell, hogyha értékeljük azt, hogy milyen volt a részvétele ebben. Úgy tűnik, hogy anyanyelvű irodalommal már ő is találkozott. Ám az 1310-ben keletkezett legenda az annyira magas szintű művészi termék, hogy biztosak kell, hogy legyünk benne, hogy nem kicsiny írói gyakorlat áll mögötte. Erre nézve Margit halálának a jelenetét hozom. Mikor a szororok látták volna ezt Szent Szűznek ő nagy betegségét, igen megkeseredének rajta, és megüzenék minden klastromokba. E szentséges szűzhöz jöve az időbeli provinciális fráter Mihály, és meghallgatá e szentséges szűznek ártatlan gyónását, és vevé Krisztusnak szentestét az ő szívének buzgó szerelméből. Ennek utána kéri Szentkenetnek olaját Fráter Mihálytól, provinciálisától, a provinciális azt jelenti, hogy a rend magyarországi elöljárója, és megkenetetik Fráter Marcellusnak jelen voltára. Ő az ő gyóntatója, aki aztán az első legendát megírja róla. Ezeknek utána a szentséges szű Szent Margit asszony odahívatta az ő fejedelmét, a priorisszát, tehát a kolostor elöljáróját, kivala Baldobórai István úrnak leánya, és neki ad az ő ládájának kulcsát. Most az úr sem volt akármilyen szó a korszakban, nem volt mindenki úr, aki szembe jött az utcán. Úrnak csak azt nevezték, aki valóban birtokos, nagy birtokos nemes volt. Ha az rend elöljárója Baldobórai István úrnak a leánya, akkor szintén magas állású nemes kisasszonyról van szó. Neki adja a ládájának a kulcsát. Annak a ládának a kulcsát, amit eddig még soha más ki nem nyitott rajta kívül, és körülállnak a többi szororok, és hát szerintem nagyon szeretnék rajta kapni azon, hogy az ő ládájában is van szebb ruha, szebb edény, valami, ami az édesanyjától, amit kapott, a rokonoktól, amit tudom én, bármit. Jaj, de jó lenne rápirítani valahogy. Ó, szerető atyám fiai! Akarat szerint való szegénységnek szeretői, tartói és kívánói, kik a mezítelen Jézust mezítelen követitek, lássátok, nézzétek, hajoljatok jól oda, és lássátok, mit lele a priorissa Magyari Béla királynak leányának ő kincses ládájában, és mit gyűjtött asszonyunk Máriának ő klastromában. E Szent Szűznek ő ládájában való kincsei ezek valának. Ő benne vala két cilícium. Egyik megszakadozott vala immár a gyakorta való viselésnek miatta, a másik cilícium pedig új vala. És vala ő benne vasból csinált ő, kivel övedzik vala a cilícium alól nagy keménységgel. És egy vessző összekötöztetvén volt a süldisznónak bőre sörtéjével, kivel a Szent Szűz ő magát ostorozza. És még vala a ládában két nemes kapca, mely kapcákat bevertenek vala kétfelül apró hegyes vasszegekkel, kiket a Szent Szűz visel vala ő lábaiban. Ezek valának, szerető atyám fiai, Szent Margit asszonynak ő drága látos kincsei, kikkel gyűjti a boldog érdemeket, mely érdemekkel segít mostan minden hozzá folyamodó bűnösöket. Hát a legendaíró nagyon tudatosan használja ki azt a helyzetet, hogy a jelenlevők, és talán a jelen olvasó közönség is, szeretné rajta kapni Margitot valamin, ami elvesz valamit abból a rettenetes szemrehányásból, amit mindig éreztek ő mögötte. Szerették volna rajta kapni azon, hogy ő is volt esendő ember. Szerették vala a kincses ládájának a tartalmát látni. Így is mondja, hogy mit lele a priorissa a Magyari Béla királynak leányának ő kincses ládájában, aztán lejjebb, e Szent Szűznek ő ládájában való kincsei ezek valának. Rájátszik erre a várakozásra. És hogy fokozza a várakozást? Ó, szerető atyám fiai, szólítja meg a többi apácát. Hivatkozik az apáca fogadalmukra. Akarat szerint való szegénységnek szeretői, tartói és kívánói. Azt mondja, hogy szeretik, megtartják, és kívánják is a szegénységet, mikor jól tudja, hogy nem így van. Szemrehányást tesz maga a legendaíró is a Margit kortársak és a saját kortársai felé. Kik a mezítelen Jézust mezítelen követitek, mondja. Ez a hármas ismétlés, ez a hármas fokozó ismétlés, ez nagyon erős stilisztikai forma. Már a párhuzamosság is nagyon erős, de mikor a harmadik hozzájárul, akkor az valahogy nem még egyet ad hozzá, hanem az egészet megduplázza. És ráadásul ez nem is akkor igazán jó, hogyha ugyanolyan szerkezet a harmadik is, csak ismétlés, hanem valami variáció az előző kettőhöz képest, akkor az egésznek a stilisztikája nagyon erősen megemelkedik. Azt mondja, lássátok, nézzétek, hajoljatok jól oda, és lássátok, mit lele a Priorissa. És ugyanitt ez az ellenpontozás, hogy Magyari Béla királynak leányának kincses ládájáról van szó. Nagyon tudatosan hangsúlyozza ő ezeket az elemeket. Mit gyűjtött asszonyunk Máriának ő klastromában? Mikkel szerezte az érdemeit? Hát mivel? A két cilíciummal, amelyiknek az egyike már rongyos a gyakorta való viselésnek miatta, meg az ostorral, meg a szögekkel kivelt nemeszkapcával. Ezek valának szerető atyám fiai Szent Margit asszonynak ő drágalátos kincsei, kikkel gyűjti a boldog érdemeket. Nos, nagyon tudatosan játszik az ellenpontozással, és rendkívül jól bánik a fokozás és a várakoztatás eszközével. Mikor jutott volna el szentséges szűzöző betegségének 13. napjára, egy szombatnapon, kompléta után, előtik szókor, körülállván frátereknek és szororoknak sokasága, Krisztus születésének utána 1271. esztendőben, e szent szűznek pedig 29. esztendejében, február havának 15. napján meggyullad-e méltóságos szűz a mennyei jegyesnek szerelmében. Kit kíván vala, kit szolgál vala, kit mindenek felett szeret vala, kinek szerelmért atyát, anyját és e világi országnak birodalmát elhagyta vala. Az ő ártatlan lelkét, szentséges méltóságos lelkét ajánlván az ő teremtőjének, az ő édességes kívánatos jegyesének, elnyugovék az Úrban. Ó, igen, idegen vala az ő teste minden fájdalomtól ő halálának idején, miképpen az ő elméje és az ő teste idegen vala minden testi romlástól és fertőzetességtől. Legottan e szentséges szűznek ő orcája csodálatos fényességgel megfényesedik, és vala ő szemének alatta oly igen szép világosság, mintha megaranyozták volna az ő orcáját szeme alatt. Két bekezdés szól tehát a haláláról, magáról. Egyszer azt a szót, hogy meghalt, nem írja le. Azok a kifejezések, amikvel ő ezt illeti, azok csupa eufémizmus, csupa magasra emelő szó. Meggyullad-e méltóságos szűz a mennyei jegyesnek szerelmében? Elnyugovék az Úrban? Margit halála nem büntetés, nem az ember élet szokásos vége, hanem az a végre elnyert jutalom, amiért az egész nyomorúságos életet élte és vállalta. Ő kiteljesedik ebben a halálban, elnyerve végre a jutalmat. És hogy tudja fokozni ezt? Nem tudom hány sor, 4,5 soron keresztül sorolja a mellékes körülményeket. Mikor jutott volna el szentséges szűz az ő betegségének 13. napjára, egy szombatnapon, kompléta után, előttig szókor. Fontos, hogy a kakas először szólott? Hány javaját fontos? Körülállván frátereknek és szororoknak sokasága, Krisztus születésének utána 1271. esztendőben, e szent szűznek pedig 29. esztendejében, február havának 15. napján. Mit tudott volna még elmondani mellékest, hogy végre eljussunk odáig, hogy elnyugovék az Úrban, nem meggyullad-e méltóságos szűz? Tudjuk, hogy azt akarja mondani, hogy meghalt, de annyit késlelteti ezt az információt, amennyit egyáltalán bírja. Tehát ez a késleltetés, ez a feszültség fokozásának egy nagyon erőteljes eszköze. És milyen szép stilisztikát talál, biztos fölfedezték, ugye, ezt a variációs hármas ismétlést. A mennyei jegyesnek szerelmében kit kíván vala, kit szolgál vala, kit mindenek felett szeret vala. Ezt nem először használja, és egy nagyon erőteljes stilisztikai eszköz. A párhuzamokat különösen szereti, az ő ártatlan lelkét, szentséges, méltóságos lelkét, ajánlván az ő teremtőjének, az ő édességes, kívánatos jegyesének. Nagyon szépen használja ezt. Biztos meghallották a figura etimológiát, hogy az ő orcája csodálatos fényességgel megfényesedik. Ráadásul ez az egész mondat önismétlés. Azt mondja, hogy legottan e szentsége szűznek az ő orcája, csodálatos fényességgel megfényesedik, és vala ő szemének alatta oly igen szép világosság, mintha megaranyozták volna az orcát. Ugyanazt mondja, mind a kettőben ugyanazt mondja. Na ez a biblikus gondolatritmus, hogyha nézték már Karintinak az Így írtok tiét, akkor megtalálták benne ezt a részt, amit a biblikus gondolatritmusról ír, hogy tegnap végigvezettem vala szemeimet a könyvek könyvén, és nagy gyönyörűséggel olvastam az írást, és felfedezte benne ezt a biblikus gondolatritmust, amikor az embernek nincsen a fejében két gondolat, hanem csak egy, mindazáltal két mondat lesz belőle, nagy örömére az írástudónak, kit a sorok száma szerint fizet az elöljáróság. Ez egy tréfás játék persze, de ő maga is párhuzamos mondatokkal írja az egész kis apró szösszenetet. Hát ő pontosan lehet tanulmányozni benne, hogy mi az a biblikus gondolatritmus. Ez, hogy csodálatos fényességgel megfényesedik, és vala a szemének alatta igen szép világosság. No tehát, az egész Margit legenda tehát rendkívül jelentős sok szempontból, a laikus mozgalmak meglétéről tanúskodik Margit élete idején, és Margitot is ezekhez a laikus mozgalmakhoz, ezeknek a szellemi hagyományához kapcsolja. Mutatja bizonyos anyanyelvű egyházi szövegeknek a meglétét Margit életében, és egy rendkívül magas tudatosságú, stilisztikailag is rendkívül magas szinten álló szöveget látunk, amely biztos, hogy egy elég nagy megelőző irodalmi gyakorlatnak a következménye, és nem véletlen találat. Azt szoktuk mondani, hogy Síkságon nem nőnek hegyek. Tehát ahhoz, hogy ilyen irodalmi műremekek szülessenek, kellett, hogy legyen megelőző iskola. Befogadója se lett volna, hogyha nincsen az olvasó közönség is kiképezve arra, hogy észleljék a hármas ismétlést, észleljék a gondolatritmust, figyeljenek föl a fokozásra és a közönséggel való kapcsolattartásnak az eszmei jelentőségére. Hát még valamit Margit kultuszáról elmondanék, mégpedig azt, hogy a domonkósok a kultuszát hamar elkezdték ápolni. Ez a kép, amit itt látnak, 1500 körül készült Margitról, az esztergomi főszékesegyházi könyvtárna egyik kódexében van, és ahogy látják, Margitot egy liliummal ábrázolja, oké, az ugye a szüzességnek a jelképe, Árpádházi címerrel teljesen oké, és könyvvel. Na most hát, hogyha önök megfigyelték ezeket, amiket én elmondtam, na a könyv az, ami nem jellemző rá. Na hát a könyvvel való ábrázolás, noha nagyon elterjedt volt a domonkos renden belül, ez nem jellemző Margitra. Nem is az ő életéből való. Hanem volt egy vallom Begina, Margarit Dorá, aki írt egy művet, a Specchio di Animi Semplici, az ártatlan léleknek tüköre, együgyű lelkek tüköre, inkább így mondanám, és ezt eretneknek nyilvánították ezt a művet, és Margarit Dorát megégették. Most mindazáltal ugye a szellemiség, amit a könyv sugalt, az nem halt el, és szerették volna ezt a könyvet életben tartani, és hozták összefüggésbe Margittal, és kezdték ábrázolni Margitot könyvvel a kezében. Ez tehát egy egyszerű összevonásnak az eredménye, ami tévedésen alapul. A későbbiekben aztán ez elhalt. A másik huzamos ideig ismétlődő ábrázolásmód, hogy stigmákkal ábrázolják Margitot. Ez is tévedés. De a 14. században egyébként szaporodnak Itália szerte a szent szűzek, sokukat tényleg szenté is avatták, és némelyiknek éppen most folyik a kanonizáció, vagy a kísérlet arra, hogy kanonizálják, mégpedig Ausgetippelt Siena-i Szent Kataliné. És az ő legendájához fölhasználják Margitot, már nem csak hogy Színai Szent Katalin halála után, 40 évvel a halála után egyszer csak előkerül az öreg gyóntatója, aki azt mondja, hogy a Színai Szent Katalin látta Margitot is a víziójában, mert eredetileg csak Szent Ágnest látta. Mostantól kezdve már Szent Margitot is látja. És hát látta ezeket a stigmákat, és maga Szénai Szent Katalin is részesült a stigmákban. Noha ezek láthatatlanok voltak, mert ő azt kérte Krisztustól, hogy ne hencegjen vele, hogy ne lehessen látni őket, csak fájtak. Nos, 1409-ben a Vatikán választ keres a kérdésre, hogy volt Margitnak stigmája, vagy nem volt Margitnak stigmája. A magyarországi provinciális, akkoriban Gergely nevezetű visszaír és mellékeli a Margit legendának és az Ilona legendának egy-egy részletét, mondván, hogy Ilonának voltak stigmái, Margitnak nem voltak stigmái. Ilonát azóta már kirekesztették a magyar szentek közül és a szentek közül, de volt egy idő, amikor azt gondolták, hogy Magyarországon élt egy ilyen Szent Ilona, és még azt is feltételezték, hogy ő volt Margitnak a lelkivezetője, de hát mondom, ez tévedés, de ilyen esetekből keletkezett ez az összetévesztés. Na tehát, mikor megkapták ezt a választ a magyarországi provinciálistól, akkor az olasz domonkosok a stigmás Margit ábrázolásokat is kiiktatták a kultuszból, a stigmás Margit ábrázolások eltűnnek a templomokból. Minden esetre a Szénai II. Pius szenté avattatja Szénai Szent Margitot, de a domonkos ferences ellentét azt mondja jövő alkalommal, vagy inkább azt mondanám, hogy a pápáknak a különböző felfogásai azok eléggé nagy küzdelmeket idéztek elő. A következő egy ferences pápa volt, aki betiltotta az összes stigmatizációs ábrázolást, és kijelentette, összesen 3 stigmatizáció volt csak, Szent Ferencé és még 2-é, az összes többi a 14. században oly divatos nő, olaszországi női szent, nem kapta meg a stigmákat, pedig sokukról mondták, és ezeket nem hitelesnek nyilvánította. Tehát Margit ábrázolásai közül akkor hullottak ki a stigmás ábrázolások. Aztán a nemzeti romantika idején ez a 19. század vége felé, ez az önfeláldozó szent képe, ez a világtól elvonuló, áttetsző, ez uralkodott el. Van Babicsnak egy verse, hát megpróbálom visszaidézni. Vékony húsú vánnyat jegyese mennyei ágynak, sebesült el lankad ölelésétől az Úrnak. Tehát egy ilyen áttetsző női szentet próbáltak belőle alakítani, ami szintén tévedés, mert ha megnézik a fentmaradt cilíciumot, mert az megvan, azon nem kell gondolkodni, és hogy mekkora derékbőségre készült, kiderül, hogy Margit egy jól megtermett fehér személy volt. Nem volt egy vékony húsú megvánnyat, nem bírta volna 29 évig, hogyha tényleg olyan vékony húsú lett volna. Egy derék, tisztességes, jól megtermett női személy volt. Tehát ez az ábrázolás szintén valami másról szól, nem az igazi Margitról. Margit felfogásai azok borzat, tehát ne olvassák el Gárdonyinak az Isten rabjait. A Margitról vallott felfogások nagyon különböztek a századok folyamán, és Isten igazából nem mondhatnám, hogy dűlőre jutottak, hiszen ahány Margit ábrázolás, nem túl sok Margit ábrázolás van a jelenlegi templomi festmények között, de azért azt hiszem, hogy nem az igazi Margitot ábrázolják ezzel a kemény elszánásával, a politikai életben való részvételével és a beginizmus eszmeiségének az erőteljes pártolásával. Kollégák, ennyit a mai napra, a jövő alkalommal a ferencességgel fogom folytatni. Viszontlátásra!
Elhangzott Rádióegyetem. Mesétől a regényig. Sárdi Margit, Szent Margit legendája. Az ELTE BTK-n 2011. október 6-án elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.